podcastünk, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Hatalmas erőt mozgat meg a kormány jövőre a kisvállalkozások támogatására, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs felidézte, a Demján Sándor programmal 1410 milliárd forint áramlik a szektorba, amely a gazdaság kulcs területe. Az Agrártárca szerint eredményes évet zárhatnak a nemzeti parkok. A most zárult 7 éves uniós pénzügyi időszak operatív programjai 109 természetvédelmi beruházást valósítottak meg országszerte, és csaknem 42 milliárd forint összértékben 180 ezer hektáron javították természeti környezetünk állapotát. A mintegy 700 ökoturisztikai létesítmény felét mára 10 nemzeti parki igazgatóság valamelyike működteti, ezeket évente mintegy 1 millió 600 ezer regisztrált látogató keresi fel. Egyre több fiatal választja az agrárszakmát, és ez a vidéknek is nagy erő, közölte a szaktárca. A fenntartásukban jelenleg 47 agrárszakképző intézmény működik országszerte, idén 3469-es diák kezdte meg tanulmányait. A tárcához 18 élelmiszeripari, 9 mezőgazdasági és erdészeti alapszakma tartozik, melyeket kizárólag iskolarendszerű képzésben lehet oktatni. Idén is nőtt a MÁV csoport munkavállalóival szembeni bántalmazások száma, ismertette a társaság. A közlés szerint rendszeresen érték szóbeli vagy fizikai atrocitások a munkájukat végző autóbuszvezetőket, vasúti jegyvizsgálókat, hévjárművezetőket és a rendészeket. A vállalatcsoport hangsúlyozta, a közfeladatot ellátó munkavállalókkal szemben a tetleges bántalmazás bűncselekmény. Szégyenteljes ez a viselkedés, így fakad ki az építési és közlekedési miniszter a hír kapcsán. Járművezetőink és jegyvizsgálóink azért dolgoznak, hogy működtessék a közlekedést, de nem arra szerződtek, hogy állatként viselkedő utasokkal harcoljanak, áll Lázár János posztjában. Műholdas nyomkövető egységekkel szereli fel a MÁV azokat a járműveit, amelyek többek között a pályahálózat, a biztosító berendezések és felső vezetékek üzemszerű működtetésének biztosításában vesznek részt. Farkas Károly, az erre a célra kiírt pályázatot megnyerő ISL operatív elnök elmondta, a jelentős járműpark jobb menedzselését szolgálja a saját fejlesztésű szolgáltatás, amellyel az adatokat a MÁV saját térinformatikai platformjára tudja átemelni és ott elemezni, így ez jelentős gazdaságpolitikai előrelépést is jelent. A MOL újabb 140 töltőállomására helyez ki kutyacsíp leolvasót, tájékoztatta a társaság az MT-t. Országszerte összesen már 350 kúton tudnak segíteni az elkóborolt kutyákon. Ez szilveszterkor különösen fontos, hiszen ha a váratlan fény és hanghatásoktól megrémülő és otthonról elszökő kutyákban van mikrocsip, akkor a töltőállomásokon tudják őket azonosítani és értesíteni a gazdájukat. Tavaly 1400 elkóborolt kutya került haza. A szinte véglegesnek mondható eredmény alapján Zoran Milanović jelenlegi államfő, a Szociáldemokrata párt által támogatott jelölt nyerte meg az elnökválasztás első fordulóját Horvátországban, és a másodikban a kormányzó jobbközép horvát demokratikus közösség által támogatott Dragan Primorac-sal méretteti meg magát újra január 12-én. A horvát választási bizottság által 98,6%-os feldolgozottság alapján közzétett adatok szerint a tegnap tartott első fordulóban Milanović a voksok 49,2%, míg Primorac a szavazatok 19,43%-át szerezte meg. A győztesnek nem jött tehát össze az 50% plusz egy szavazat, így szükség van. A második fordulóra hiába mutattak mást az exit poll adatok. 100 éves korában elhunyt az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke, aki egyben a történelem leghosszabb életű amerikai elnöke is volt. James Earl Carter Jr., ismertebb nevén Jimmy Carter, 1924. október 1-én született a Georgiai Plainsben, ott is hunyt el, helyi idő szerint tegnap, családi körben. Joe Biden elnök hivatalos állami temetén delte el hivatali elődje tiszteletére, Donald Trump leendő elnök pedig a közösségi oldalában közzétett nyilatkozatában fejezte ki saját maga és felesége nevében részvétét. Carter elnökségének egyik fontos momentuma volt, hogy 1978-ban közreműködésével Magyarország visszakapta a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, amelyek az Egyesült Államokban voltak a II. Világháború vége óta. Carter úgy vélte, ez nem csak a két ország közötti kapcsolatok javítását szolgálja, hanem gesztus is lehet a magyar nép iránt, amely megőrizte történelmi örökségét a nehéz időkben is. Az esemény fontos lépés volt a bizalomépítésben és szimbolikus jelentőségű a hidegháborús feszültségek enyhítésében. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, párás, ködös a levegő, szitálás, ónosszitálás, húszálingózás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban és napközben is mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Karácsony nyolcadában minden nap gondoljunk a szentek életének ismertetése előtt karácsony titkára. Ime néhány szentírási idézet, ami segíthet ebben minket. János evangéliumából az egyik legszebb mondat: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Talán karácsonykor éljük meg legjobban ezt, hogy Isten elküldte közénk, hozzánk. Nem a fejedelmet küldte, nem főangyalt küldött, hanem egyszülött fiát, a legnagyobbat, akit küldhetett. Megint a Szentírásból, a Bölcsesség könyvéből. Mi alatt mély csend borult mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén tartott, mindenható igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. Ezek után mai napnak szent életű emberéről, Hám János szatmárnémeti megyéspüspökről emlékezzünk meg. Hám János püspök a Heves megyei Gyöngyösön született 1781. január 5-én. Már ezért is illő, hogy megemlékezzünk róla itt a Egri Egyház megyében, és azokon a helyeken, ahol hallható a Magyar Katolikus Rádió, hiszen hozzánk közel álló helyen született az a püspök, akire emlékezünk. Édesapja Hám József, édesanyja Pócs Franciska iparosok voltak. János iskoláit itt kezdte meg, a ferencesek vezetésével, akik később is támogatták a tanulásban. Gondolom most a ferences atyák örülnek, hogy hallhatnak elődeiknek szép tetteiről, hogy segítettek valakit a tanulásban. Nagy pártfogója volt Lovasi Benedek ferences atya Jánosnak, aki egyben lelki vezetője is volt. Később Rozsnyón, majd Egerben folytatta tanulmányait. Kiváló bizonyítvány alapján 1789-ben fölvették az egri papnövendékek sorába. 1804. március 17-én pappá szentelték. Káplán volt Pásztón. 3 év múlva prefektus és tanár az egri teológián. 1809-ben Napóleon serege elől a királyi család Bécsből Egerbe menekült. Mária Ludovika részt vett a fiatal prefektus szentmisén, s később egri kanonokká neveztette ki. 1827. május 25-én első Ferenc szatmári püspöknek nevezte ki, kinevezését 12. Leó pápa nyomban megerősítette. 1828. március 16-án Egerben püspökké szentelték, egy hónap múlva pedig átvette egyházmegyéje kormányzását, amelyet 30 évig vezetett. 3 erény jellemezte különösképpen: az Isten és az embertársak iránti szeretet, a szelíd lelkület és az apostoli buzgóság. Tanulhatunk tőle: felebaráti szeretet, szelídség, apostoli buzgóság. Páratlanul szent életével, kormányzói bölcsességével az egyházmegyét anyagilag és szellemileg, lelkileg fölvirágoztatta. Imája nem egyszer csodaszerű eredménnyel járt. Fölépítette a mai tágas, előkelő püspöki palotát, amelyet azután csak élete végén foglalt el, akkor is azért, mert közelebb akart lenni a székesegyházhoz. Önmegtagadásainak és önfegyelmezésének ma is látható két vezeklő öve, Cilíciuma. Isten és az emberek iránti szeretetének szemmel látható alkotásai a következők. Említettem, hogy ő szatmárnémeti megyéspüspök lett. Tehát Szatmáron az egész történelmi városmag az ő alkotása. 1827-től 1857-ig ebben az időben befejezte a székesegyház építését, letelepítette a páli Szentvincéről nevezett irgalmas nővéreket, anyaházat, templomot, valamint iskola épületet, rendi kórházat, gyógyszertárt és kápolnát emelt számukra. A katolikus gimnázium diákjainak konviktust, tehát kollégiumot, szegények számára otthont létesített. Ezen kívül még 2 kápolna, egy leányiskola és tanítóképző is általa létesült. Fölépítette a Kálvária templomot, a ferencesek kolostorát, saját költségén 19 plébániát és iskolát alapított. Egyszerű életmódja, szelídsége, az intézmények működtetése hatalmas elismerést hozott számára, még a más vallásúak is szerették, tisztelték. 65 éves korában, 1848. június 25-én esztergomi érsekké, Magyarország herceg prímásává nevezték ki. Teljes szívvel a magyar szabadságharcosok mellett állt, és ezt nem is tagadta. Emiatt a bécsi udvar szemében kegyvesztett lett, és a forradalom bukása után 1849-ben lemondatták. Így térhetett vissza hívei nagy örömére ismét Szatmárnémetibe, hogy haláláig itt folytathassa apostoli munkáját. 1857. december 30-án halt meg életszentség hírében. Teste a Székesegyház kriptájában van eltemetve, a vértanú Scheffler János püspök mellett. Kortársai az egyházmegye második alapítójának, megalapítójának vallották. Ezt írták fel koporsójára is. Boldogavatását már a múlt században beindították. Kérjük közben járását, hogy imádkozzon a magyar népért, a magyar népnek papjaiért, püspökeiért, hogy az ő lelkületével végezze mindenki szolgálatát, és élete olyan legyen, mint Hám János szatmárnémeti megyés püspöké volt.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a szerető ima fogalmáról.
Az esti imánknak talán egy nagyon fontos része, vagy ima formája, amikor visszatekintünk a napra, és bűnbánatot tartunk. Megnézzük, hogy mit vétkeztünk, mit tettünk rosszat, és azt megbánjuk, és kérjük az Urat, hogy bocsásson meg nekünk. És ez rendkívül fontos. Loyolai Szent Ignác az ő lelki gyakorlatos könyvében is tanít ilyen imát nekünk, azonban ő más szempontból állítja be ezt az imaformát. Ezt hívjuk az úgynevezett egzámennek, vagy gyakorlatnak, vagy most a magyarban használják ezt a kifejezést, a szerető figyelem imája. Szent Ignác, amikor a lelkiismeretről beszél, akkor nem csak a bűnök kutatását akarja, nem egyfajta önkontrollt reflexiót akar, hogy milyen rosszat tettem, és utána pedig azzal fekszem le, hogy mennyi minden rosszat tettem. Nem imádkoztam, nem figyeltem oda, csúnyán néztem, rosszat gondoltam, valakinek beszóltam, meg sok mindent, és úgy fekszek le, hogy jó akartam én lenni, de annyi nyomorúság van rajtam, és ez önmagában nem egy üdítő dolog. Ezért az egzámen, a szerető figyelem imájában szerepel az, hogy a bűneimre reflektálok, de nem ezen van a hangsúly, nem az a lényeg. Az első pont, hogy azt nézem meg a mai napomban, hogy az Isten hogyan fejezte ki az ő szeretetét. Vannak a alapvető, például az, hogy élek, hogy van családom, vannak szeretteim, férjem, feleségem, gyermekeim, van munkahelyem, hogy egészséges vagyok, hogy van életem, hogy van reményem, hogy van Istenem, hogy vannak szeretteim, vannak ismerőseim, barátaim, hogy van mibe kapaszkodnom. Ezek olyan evidensnek tűnnek, de mégsem mindig azok. Vagy annyira megszoktuk, hogy ami a legfontosabb, annak már nem is tudunk örülni, viszont nagyon tudunk szomorkodni és bosszankodni apró dolgokon is, amit nem kaptunk meg, vagy elveszítettünk. Ezért ezt az egyensúlyt szeretnénk visszaállítani, vagyis ami gazdagságom van, amit kaptam az Istentől, az egész lényem, az életem, a szívem, a szeretetem, minden, amin van, azt teszem az első helyre, mert ez mind ajándék, és ezek lényegi dolgok. És ezért hálát adok. De hálát lehet adni például aprónak tűnő dolgokért is. Valakinek például a kedves szaváért, a mosolyáért. Nem is számítottam rá, de valaki segített nekem. Pont egy olyan helyzetben felhívott, és kihúzott abból a gödörből, amiben voltam. Vagy olyan tanácsot adott, amire nem is gondoltam. Valakinek a kedvesség, ami önmagában nem járt volna nekem, de valaki mégis megtett értem valamit. Ezek aprónak tűnnek, azonban ha ezeket nem erősítjük fel magunkban, akkor megint az a nagy kísértés, hogy ezek a sok-sok jó tettek, amiket kapunk, az a sok-sok szeretet, amink feléd árad, azokról vagy nem veszünk tudomást, vagy bagatelizáljuk. Ezek is apró dolgok, véletlenek, mondhatnánk. A nagyok viszont, hogy valaki beszólt, hogy leszidott, hogy igazságtalan volt, hogy a kocsival elém vágott, és hogy vannak ilyen emberek, meg kimennek az utcára, ezeknek meg akkora nagy jelentőséget tulajdonítok, vagyis a rosszat azt felnagyítom, a jót pedig bagatelizálom. És ez alapvetően meghatározza az örömömet, vagy a szomorúságomat, az egész mentális életemet, a gondolkodásmódomat, a lelkületemet. Mit erősítek fel, vagy hogyan nézem helyesen? És ha belegondolunk, az egész életünk minden ajándék. Vagyis minden, amink van, az az Istennek az ajándéka. És persze vannak rossz dolgok, vannak fájdalmasak, de nem ezt teszem az első helyre, ezeket is látom, tudomásul veszem, de sokkal több vagyok én annál, mint hogy átadjam magam a szomorúságnak, a kétségbeesésnek, a haragnak, a szitkozódásnak, és az határozza meg az életemet. Ezeket látom, tudomásul veszem, teszem, amit tennem kell ebben a helyzetben, de utána tovább lépek, és azt nézem meg, hogy mi az, amin van, amivel gazdagabb lettem. Tehát az első a hálaadás. Akár ilyen nagy alapvető dolgokért, vagy ilyen kicsinek látszó, de mégis az Istennek az ajándéka ilyen dolgokért. Tehát az első a hálaadás, amiben az Isten jóságát azt erősítem meg, és ezért adok hálát. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, Uram, hálát adok neked azért a sok-sok szeretetért, amivel a mai napon elhalmoztál engem. Hálásan köszönök neked mindent, Uram, minden apró mozzanatot, az egészséget, azt a sok-sok mosolyt, mert ki tudja hányan imádkoznak értem. Uram, annyi mindent kaptam tőled, ezért hálát adok neked is, dicsőítelek téged. Most csak röviden megfogalmaztam, hogy hogy is néz ez ki. A következő az egzámenben, amikor valóban a bűneimre tekintek vissza. De ez sem csak úgy, hogy egy darabszámra felsorolom, hogy mit tettem, hanem abból a szempontból vizsgálom, hogy amikor nem bíztam az Istenben, akkor ezt és ezt tettem. Amikor nem bíztam az Isten jóságában, akkor én akartam rendet tenni, és kiplegykáltam, leszittam, mindent csináltam, de ez bűn, és a dolog nem ment előre, csak legfeljebb jobban elmérgesedett. Amikor a saját eszem szerint akartam megoldani dolgokat, vagy azt láttam, mintha az Isten nem csinálna semmit, mintha olyan passzív lenne, akkor én majd megoldom. Vagy mindent a magam erejéből akartam megoldani, és nem hívtam segítségül az Isten, és utána belefáradtam, utána meg átmentem ilyen haragvó, megsértődő emberbe, és rengeteg galibát meg szenvedést okoztam. Ilyen is hasonló, de úgy teszem fel a kérdés, hogy mit tettem, hogy ebben a helyzetben hogyan nézne az ki, ha én bíznék az Istenben. Mert ezek mind-mind a bizalmatlanságból fakadtak, egyfajta belső gőgből. És hogyan néznének ki ezek, hogyha például bíznék az Istenben? És persze több bűnünk is van napközben, de például ilyenkor megint nem a sokon van a hangsúly, hanem a mélységen, elég kiválasztani egyet. Vagy egyet, ami jellemző. És megnézem, hogy ilyenkor miért idegesítem fel magamat annyira? Miért erős bennem az aggodalmaskodás? Hogy nem bízok se Istenben, se emberben, én meg tehetetlen vagyok, elkeserítem saját magamat, utána meg másokat. És így kezdem megnézni a gyökerét, a bizalmatlanságomnak a gyökerét, és utána pedig azt nézem, hogy ebben a helyzetben mit jelentene bízni. Amikor nem aggodalmaskodom, hanem valamit elengedek, delegálom mindenkinek a saját felelősségét, legfeljebb kísérem, hogyha segítségült kér, de bizonyos dolgokat elengedek, ami nem az enyém, nem az én problémám, másképp leszek jelen. Különböző szituációk vannak, adja magát a helyzet, és akár ezt be lehet vinni majd a lelki vezetésbe is, hogyha a magam erejéből nem megy, hogy ez a bűnöm, ez a bizalmatlanság, mit lehet tenni, hogyan lehet ebből megújulni. És a harmadik rész az egzámenben, ez pedig, amikor előre tekintek a jövőre. Látom azt, hogy mennyi ajándékot kaptam. Azt is látom, hogy a bizalmatlanság által milyen bűnöket követtem el. És ennek fényében például a következő napon mit szeretnék másképp tenni. És itt is elég egyet kiválasztani. Több is van, meg sok minden nem kellene változtatnunk, de elég kiválasztani egyet. Még lehet, hogy nem is a legnagyobbat választom ki, hanem egy ilyen kisebb problémán szeretnék úgymond gyakorolni, meg kérni az Isten segítségét, és ezért megnézem azt, hogy tegnap is, tegnap előtt is, amikor ezt és ezt mondták, ezt meghallottam, utána én nem gondolkodtam, hanem egyszerűen elborult az agyam, utána kirohantam, utána panaszkodtam, telefonáltam, és hogy egyik nap sem lett belőle semmi, nem lett jó vége. Vagy már évek óta hasonlóképpen cselekszem, és sose lett jó vége. Ezért a holnapi nap ezt most kihagyom. Mondanak azt, amit mondanak, tulajdonképpen nem én vagyok a világ megváltója, most elengedem, és ha valaki segítséget kér, vagy erről tárgyal, akkor tárgyalok. De most ezt elengedem, holnap nem fog emiatt idegeskedni, dőljön össze a világ, de ezt a dolgot most kihagyom. Mert a tapasztalatom szerint eddig sem haladtam semmire, de rengeteg szenvedést okoztam magamnak, meg másoknak is. És amikor történik az a kihívás, az a szituáció, ami máskor berombantotta bennem ezt a haragot, meg sok indulatot, most azt mondom, hogy Uram, megint indul az óra, de most én ebben nem lépek be. Téged hívlak segítségül, hogy kint tudjak maradni, nyugodt tudjak maradni, el tudjam engedni, és kívülről nézve, hogyha segítséget kérek, vagy bölcsen látom, hogy hogyan kell nekem is mikor belépni, akkor majd megteszem, de most emiatt nem akarok idegeskedni. És például erre már rákészülök reggel, ezért imádkozom, és hogy egy dolgot sikerül megváltoztatnom. Lehet, hogy elvonási tüneteim lesznek, de akkor is sikerül megváltoztatnom, és amit eltermékedtem tegnap este, azt most meg is valósítom, és utána valamiben sikerült változnom, és holnap is így fogok tenni, holnap után is, és utána idő után azt veszem észre, hogy valamit sikerült elengednem, ami eddig megkötözött, semmi haszna nem volt, de most már szabad vagyok tőle. És ez csak egy elem, de ez az egzámen, hálát adni, megnézni a bizalmatlanság gyökerét, és ennek fényében változtatni a jövőn. Ez egy komplex képet ad, és segít abban, hogy az Úrban tudjak növekedni, egyre jobban megtapasztaljam a szeretetét, egyre jobban bízzak benne, és a jövőben konkrét lépéseket tegyek, hogy ezt a szeretetet és ezt a bizalmat a gyakorlatban is megéljem.
A mai adásban Szabó József atyát, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosát hallották a szeretőima fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató Gedeon történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves hallgatók! A mai műsorunkban egy különleges ószövetségi történetet fogunk megismerni. Egy bátor emberről lesz szó, aki Isten segítségével győzött le egy hatalmas ellenséget. Ő nem más, mint Gedeon, aki a bírák korának egyik nagy alakja volt. Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogyan választotta ki őt Isten, hogyan győzött a midianiták ellen, és mit tanulhatunk tőle a mai napon is. Tehát az időben egy picit visszaugornánk, kedves gyerekek, Krisztus előtt az 1100-as években járunk, amikor is a bírák korából az egyik bírát, Gedeont ismerjük meg. Ez Saul és Dávid király idejében előtt történt. Az ószövetségi bírák könyve egy olyan időszakot ír le Izrael történetében, amikor a nép még nem kapott királyt. Az ígéret földjén laktak, de gyakran eltávolodtak Istentől. Bálványokat imádtak, és ezért ellenséges népek támadtak rájuk. Amikor a nép megbánta a bűneit, Isten mindig küldött egy bírát, hogy vezesse őket és megmentse a gonosz ellenségektől. Gedeon története is ilyen nehéz időszakban játszódott. A midianiták egy nomád népcsoport volt, rendszeresen betörtek Izrael földjére, és elpusztították a termést, elrabolták az állatokat, és óriási nyomorúságot okoztak. Szeretnélek megkérni, Kamilla, hogy olvasd fel a történetet Gedeonról.
Tedd meg, ami rajtad áll. Abban az időben történt, amikor még nem volt király Izraelben. A nép már új otthonába, Kánaán földjén élt, de elpártolt az útról, megszegte a szövetséget, és ezért hamar prédája lett az ellenséges népnek. Most éppen a mindianiták fosztogatták az országot. Elvitték mindenünket, minden állatot és minden terményt. Nem lesz mit ennünk. Menekülnünk kell, hogy életben maradjunk. Istenünk, segíts rajtunk! Az Úr hűtlenségünk ellenére meghallgatta kérésünket. Egy napon egy Gedeon nevű fiú éppen gabonát csépelt, hogy aztán elcserélje a midianitáktól. Az Úr elküldte hozzá angyalát, s az leült a fa alá. Uram, ha velünk az Úr, miért szenvedünk ennyit? Hol vannak az Úr csodái, amelyektől atyáink beszélnek? Bizonyára az Úr elhagyott minket. Menj és szabadíts meg, te Izraelt! Én, de hisz a családom is kicsi, én pedig a legkisebb vagyok a családba. Az Úr veled lesz, s úgy megvered őket, mintha csak egy ember lenne. Gedeon megértette, hogy Isten angyalával beszél, aki Isten üzenetét hozta el neki. Uram, ha tényleg te vagy az, adj jelet. Elmegyek, hogy ajándékot hozzak. Itt maradok, amíg vissza nem térsz. Amikor az angyal megérintette botjával az ételáldozatot, tűz csapott fel a szikrából, s megemésztette az ételeket. Ne félj, béke veled! Ő valóban az Úr angyala. Gedeon ezután az Úr szavára sereget gyűjtött, s megszabadította Izraelt ellenségeitől.
Tehát Gedeon kiválasztásáról mesélt nekünk Kamilla. Ekkor jelenik meg Gedeon, amikor az Isten meghívja őt, egy egyszerű, félelemmel teli embert, aki a midianiták előbb bújva dolgozott. Egy napon az Úr angyala megszólította őt. Az angyal azt mondta neki:
az Úr veled van, hős vitéz. Gedeon azonban nem érezte magát sem bátornak, sem hősnek. Ő így válaszolt: hogyan segíthetnék én? A családom a legkisebb, Manassé törzsében, és én vagyok a legkisebb a családban. De az Úr biztosította őt, hogy nem a saját erejére kell támaszkodnia, mert Isten vele lesz. Gedeon mégis kételkedett, és egy jelet kért az Úrtól, hogy bizonyosságot kapjon. Ekkor az angyal tüzet fakasztott egy sziklából, ahol Gedeon áldozatot mutatott be.
Gedeon nem hitt magában, igaz? Először is félt. Gedeon milyennek tartotta magát? Tamás?
Kicsinek és gyengének.
Így van. És nem gondolt, hogy ezt a nagy feladatot ő rábízza az Isten, és ezt ő meg tudja tenni. És ezért kért még jelet, hogy ez az angyal tényleg az Isten angyala, és Kamilla nagyon szépen elmondtad, hogy az ételáldozatot feláldozta Istennek, és Peti pedig elmondta, hogy tüzet fakasztott az angyal a sziklából, és az ételáldozat elégett. Folytassuk tovább, mi történt ezután?
Gedeon elsütette a bálványimádás megtörése. Gedeon első feladata nem a csata volt, hanem az, hogy megtisztítsa a faluját a bálványoktól. Az Úr megparancsolta neki, hogy döntse le Baál oltárát, és vágja ki a mellette álló szent fát. Mivel félt az emberek haragjától, Gedeon éjszaka titokban teljesítette a parancsot. Másnap a falusiak rájöttek, hogy Gedeon volt az, és meg akarták ölni, de apja Jóás kiállt értem: ha Baál Isten, védje meg magát. Ezután Gedeont úgy hívták: Jerubbaál, ami azt jelenti, Baál pereljen vele.
Köszönöm szépen. Tehát Baál oltárát le kellett neki dönteni, de félt, és ezért éjszaka ment ki, és éjszaka tette meg ezt, és nagyon szépen elmondtátok, amikor ledöntötte, akkor utána az apukája, Jóás megvédte őt, és azt mondta, hogy pereljetek Bálért, hát ti oltalmazzátok őt, aki pedig érte perel, öljék meg, és azt reggeli, mert ha a Bál Isten, pereljen ő maga a leromlott oltára miatt. Tehát nem az Úristenhez mutattak be áldozatot az izraeliták, hanem Baál istenéhez. És ezért az Úristen megkérte Gedeont, hogy tegyen így, hogy rombolja le az oltárt, és úgy is lett, tehát éjjel megtette ezt a kérést. Tamás, légy szíves, folytassuk a történetet.
A midianiták hatalmas sereggel vonultak Izrael ellen. Gedeon összegyűjtötte a nép katonáit, de az Úr azt mondta neki: túl sokan vagytok. Ha ilyen nagy sereggel győznétek, azt hinnétek, hogy a saját erőtök miatt nyertetek, és nem én miattam. Ezért Gedeon először elküldte azokat, akik féltek a harctól. Majd az Úr egy különleges próbát rendelt el. Gedeonnak figyelnie kell, hogy a katonák hogyan isznak a patakból. Csak azokat tartottam meg, akik kézzel merítettek vizet, és így készen álltak a harcra. Végül 32 000 fős sereg mindössze 300 katonára csökkent.
Volt egy próbatétel. Mi volt a próbatétel, Tamás?
Hogy hogyan isznak a forrásból.
És akik úgy ittak, hogy a kezükből ittak, azok maradjanak csak meg, hogy katonáik legyenek. És így hány száz fős sereg maradt meg, Kamilla?
300.
Így van. Jászmin, légy szíves, folytasd a történetet.
Gedeon és a 300 harcos éjjel eltámadott. Mindannyian egy szarú rambitát, egy korsót és egy fáklyát vittek magukkal. A sötétben a midianiták táborát körülvéve egyszerre törtek rájuk. Összetörték a korsókat, fáklyákat gyújtottak, és a trombitákkal zajt csaptak. A midianiták azt hitték, hogy hatalmas sereg támad rájuk, és pánikba estek. Össze-vissza futottak, sőt egymás ellen fordultak. Az Úr ereje és terve győzelmet hozott Izraelnek.
És ezután nyertek az izraeliták, és Gedeon a győzelem után elutasította a nép ajánlatát, hogy királlyá tegyék, mert a nép azt szerette volna, hogy te legyél a királyunk. Akkor azt mondta Gedeon:
nem én uralkodom fölöttetek, és nem is a fiam, hanem az Úr.
Gedeon ezután bíróként vezette a népét, tehát így lett belőle bíró. Na most szeretnélek benneteket egy játékra hívni Gedeon történetéből. Ki volt az, aki meghívta Gedeont, hogy szabadítsa meg Izraelt, Kamilla?
Az Úr angyala.
Így van, köszönöm. Milyen jelet kért Gedeon Istentől, hogy biztos legyen a hívásban? Tamás?
Tüzet fakasztott egy sziklán.
Így van. Hány katonával győzte le Gedeon a midianitákat?
300 katonával.
Így van, köszönöm szépen. Gedeon története és az Új Szövetség egyik legismertebb eseménye Gábriel arkangyal megjelenése Máriának számos fontos párhuzamot rejt. Mindkét történet azzal kezdődik, hogy Isten egy hétköznapi embert választ ki egy különleges feladatra. Gedeon tehát milyen ember volt, Peti?
Gedeon egy egyszerű ember volt, aki éppen búzát sépelve bújkált az ellenség elől. Az angyal megszólította: az Úr van veled, hős vitéz. Gedeon eleinte kételkedett, de végül elfogadta a küldetést.
Így van. És most párhuzamba hozzuk őt Máriával. Jászmin, légy szíves, mondd el, Máriára mi volt a jellemző?
Mária egy fiatal, egyszerű lány volt Názáretből, akit Gábriel arkangyal azzal az üzenettel keresett fel, hogy őt választotta ki Isten, hogy a megváltó anyja legyen. Gábriel szavai így hangzottak: üdvözlégy, kegyelem már teljes, az Úr van te veled.
Párhuzamot tesz az ószövetségi Gedeon és az új szövetségi Mária között.
Kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettől. bűnökért, most és halálunk óráján.
Az igen testé lett, és ma is köztünk él.
Van egy feladat a könyvünkben, oldjuk már meg. Az első feladatot kérlek szépen te olvast föl, és mondd el a helyes választ.
Izrael bajban volt, és az Úr segítséget küldött. Hogyan? Első. Elküldött egy angyalt, és az megfutamította az ellenséget. Kettő. Elküldött egy angyalt, és általa megbízott egy ifjút, hogy ő szabadítsa meg Izraelt. Az Úr elküldött egy angyalt a leggazdagabb törzshöz, ahol harcos volt, és megbízta őket a feladattal.
Így van, mind a hármat elmondtad. Melyik a helyes válasz?
Második.
Így van. Olvasd akkor még egyszer föl.
Elküldött egy angyalt, és az általa megbízott egy ifjút, hogy ő szabadítsa meg Izraelt.
Köszönöm szépen. Jön a következő kérdés, Tomi.
Hogy jelent meg az angyal Gedeonnak? Kürtöltetett maga előtt, hogy mindenki ráfigyeljen. Leült egy fa alá. Aranyló glória volt a feje fölött, így Gedeon rögtön látta, hogy angyallal van dolga. A második, a leült a fa alá.
Nagyon jó, köszönöm szépen, ügyes vagy. Kamilla következik a harmadik kérdéssel.
Miért éppen Gedeont választotta? Mi terül ki a szövegből? Első. Az ő családja volt a legnagyobb Izraelben. Második. Ő volt a legerősebb a családban. Harmadik. Látta benne azt a hős vitézt, aki lesz belőle. A harmadik.
Nagyon jó. Ami úgy szól, hogy?
Látta benne azt a hős vitézt, aki lesz belőle.
Így van. Köszönöm szépen. És a legutolsó kérdés, a negyedik kérdés. Peti.
Hogyan reagált Gedeon a meghívásra? Első. Már is megyek. Második. Ez aztán nekem való feladat. Tényleg én vagyok a legerősebb és legügyesebb az egész országban. Harmadik. Miért éppen én a legkisebb vagyok atyám házában? A harmadik.
A jó válasz, így van, hogy ő voltam.
Legkisebb vagyok atyám házában.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Ügyesek voltatok. És akkor most még szeretnék mondani egy pár szót a választás szokatlanságáról. Gedeon nem tartotta magát méltónak, mert családja kicsi és jelentéktelen volt. Aztán vele párhuzamban az új szövetségi Szűz Mária, pedig ugyanígy, mint Gedeon, Mária is alázatosan kérdezte, hogy hogyan történhet ez. Mindketten érezték, hogy emberi szemmel nézve nem alkalmasak egy ekkora feladatra. De Isten épp a kicsinyeket és az alázatosokat választotta ki. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelent az a szó, hogy alázatos. Kamilla, légy szíves, mondd el.
Aki alázatos, az nem meghunyászkodó. Az alázatos ember tisztában van a maga értékeivel és korlátaival, sem többnek, sem kevesebbnek nem tartja magát másoknál. Nem gőgös, de nem is félénk.
Így van. Köszönöm szépen. Tehát alázatosnak kell lennünk, de nem meghunyászkodónak, és nem gőgösnek, hanem erősnek, de alázatosnak. A hit és az engedelmesség. Gedeon többször jelet kért az Úrtól, hogy megerősítse hitét, de végül engedelmeskedett és győzelmet aratott a midianiták felett. Mária ugyan kérdezett, de teljes hittel válaszolt. Hogyan válaszolt teljes hittel, Mária? Jászmin.
Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Igent mondott, pedig tudjátok, hogy először megijedt a feladattól, mert hogy ki volt neki a jegyese Máriának? Kamilla?
József.
Így van. És fél tőle, hogy mit fog neki mondani, hogy hogy lehet neki kisbabája, mikor József még nem vette őt el feleségül. Tamás, téged kérdezlek, az ismereteinkből mire emlékszel, hogy Erzsébet ki volt Máriának?
Az unoka testvére.
Így van. És Erzsébet meg a férjét hogy hívták?
Zakariás.
Így van, köszönöm szépen. Az Úristen nekik is egy örömöt adott, mit adott időskorukra? Kamilla.
Egy kisgyermeket.
Így van. Tamás.
Keresztelő Szent Jánost.
Így van, Erzsébetnek és Zakariásnak a gyermeke Keresztelő Szent János lett később. Így van, és Mária elment hozzá, mikor kisbabát hordott a szíve alatt, Jézus elment Erzsébethez segíteni. Isten ereje a gyengeségben. Gedeon győzelme nem a sereg nagyságán, hanem az ő erején múlt, és Isten vezetésén. Mária sem saját erejéből hozta el a világ megváltóját, hanem Isten kegyelméből és a Szentlélek erejéből. Mit tanulhatunk ebből? Mindkét történet arra tanít, hogy Isten olyanokat választ ki, akik első ránézésre talán nem tűnnek legalkalmasabbnak, de akik nyitott szívvel elfogadják az ő akaratát. Akár Gedeon, akár Mária példáját követjük, a hit, az alázat és az engedelmesség az a három kulcsfontosságú érték, amivel nagy dolgokat érhetünk el az életben. Együtt emlékezve az Ószövetség és az Új Szövetség nagy meghívásaira, gondoljunk arra, hogy Isten minket is hívhat valami különlegesre, akár hétköznapi életükben. Vajon mi hogyan válaszolnánk? Felteszem most nektek ezt a kérdést, ha nektek lenne valami különleges, amit az Úr kérne tőletek, ti hogyan válaszolnátok? Szerintem először ti is félnétek, nem? Nem félnél, Tamás?
Attól függ, mit kér. Ha nehezet, akkor nem tudom, ha könnyebbet, akkor igen.
Igen. Hát ez is nagyon szép feladat. Én nagyon köszönöm, hogy ti itt eljöttök velem mindig a rádióba. Ez is egy meghívás. Én hívtalak meg benneteket, de engem meg az Úr Jézus szerintem, hogy hívja a gyerekeket, és ővelük együtt egy rádiós műsorban vegyünk részt. És mindig hétről hétre találkozunk, és itt vagyunk. Ez is nagyon szép dolog, és a Jóisten ad erőt hozzá, hogy itt meg tudjunk jelenni, és meg tudjunk válaszolni kérdésekre, együtt beszélgethessünk. A mai műsorban Gedeon történetéből tanultunk, aki Isten hívására válaszolt, és nagy tetteket vitt véghez. Az ő példája arra emlékeztet bennünket, hogy mindannyiunknak megvan a helye és a feladata Isten tervében. Ahogy Gedeon a választott nép vezetője lett, úgy Mária is igent mondott a meghívására, és így ő lett Jézus anyja. Ma azonban nem csak róluk, hanem a Szent Család példájáról is érdemes elmélkednünk. Hiszen december 31-e környékén, karácsony ünnepéhez kapcsolódva, Szent Család vasárnapját ünnepeljük. Elmúlt már a karácsony, de a karácsonyhoz leghamarabbi vasárnap az a Szent Család vasárnapja. Kik tartoznak a Szent Családhoz?
Mária,
József, Jézus.
Így van. Mária és József példát mutatnak nekünk a szeretet, a béke és az összetartozás értékeiről. A Szent Család története arra tanít, hogy a család az a hely, ahol megtapasztalhatjuk Isten szeretetét, és ahonnan erőt meríthetünk életünk kihívásaihoz. Ahogy az év vége felé közeledünk, gondoljatok hálával a saját családotokra, és próbáljatok ti is hozzájárulni ahhoz, hogy otthonotokban béke és szeretet uralkodjon. Tegyük a következő napokat olyan időszakká, amikor együtt lehetünk szeretteinkkel, és Isten áldását kérjük családainkra. És ezúton kívánok nektek áldott ünneplést és boldog, békés új évet. Szeretnélek megkérni benneteket, hogy egy háromszéki köszöntőben kérjük a Jóisten segítségét az új esztendőre.
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, jobb időt, mint tavaly volt ez új esztendőben. Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, jó termést és jó vásárt ez új esztendőben.
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, zsíros esőt, kövér hót ez új esztendőben, bőaratás született, egészséget, jó kedvet ez új esztendőben.
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, drága jó bort, olcsó sót ez új esztendőben, jó kenyeret szalonnát 12 hónapon át ez új esztendőben.
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, vegye el mind a nem jót ez új esztendőben. Mitől félünk, mentsen meg, amit vártunk, tegyen meg ez új esztendőben.
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, jobb idő, mint tavaly volt ez új esztendőben. Sok örömet e házra, boldogságot hazánkra ez új esztendőben.
Zárjuk a hittanórát egy keresztvetéssel, és boldog új évet kívánunk minden kedves hallgatónknak. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Reményt is jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál.
Mint a gyermek lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet, éltetőt, egy biztató szép jövőt.
Reményt is jövőt adj nekem. Ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsú Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1.